fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétett adatai szerint. Térségünkben a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren veszélyes a levegő. Veszélyes a levegő minősége még Kaposváron, Ajkán, Várpalotán, Székesfehérváron, Esztergomban is. Győr, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Kecskemét, Békéscsaba és Miskolc levegője egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szeged és Szolnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített, vagy nem közölt adatot. A budapesti Eötvös József gimnázium lett az első idén a HVG gimnáziumi rangsorában. Az idei rangsorba 14 új, főleg vidéki középiskola is bekerült, amelynek a fele egyházi fenntartású. A 34. helyre került a Miskolci Hermann Ottó gimnázium, 49. helyre a Földes Ferenc gimnázium, 80. helyre a Miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium, kollégium és óvoda. 13. a debreceni Fazekas Mihály gimnázium, 38. a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziuma és általános iskolája, 55. a debreceni Tóth Árpád gimnázium, 58. az Ady Endre gimnázium. 36. a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium, 59. a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium, 71. a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium, írja az Eduline. Református egyházi fenntartású intézmények közül 19. a Fővárosi Bármadas Református Gimnázium, általános iskola és kollégium, 44. a Gödöllői Református Líceum Gimnázium, és 48. helyen áll a Szentendrei Református Gimnázium. Csak szakértő eladótól vegyen mindenki tűzijátékot, hívja fel a figyelmet a rendőrség a balesetek megelőzése érdekében. Ezért kerülni kell a piacokon, kapualjakban, magánimportból származó tűzijátékokat. A hivatalos eladók, szakértők engedéllyel rendelkeznek, mondta a készenléti rendőrség tűzszerész főosztályának vezetője. Az ellenőrizetlen eredetű, a harmadik kategóriába tartozó kis és közepes tűzijátékok ugyanis, amennyiben nem szakszerűen használják őket, vagy eredetük, így a működésük ismeretlen, csonkolásos, adott esetben halálos sérüléseket, továbbá tetemes anyagi kárt is okozhatnak, közölte Huszák András. A tűzijátékokat december 28-ától lehet megvásárolni, felhasználni december 31-e este 6 óra és január 1-e reggel 6 óra között lehet, és január 5-éig lehet visszavinni az árusokhoz. Szilveszterkor a belföldi utazók körében Eger, Szeged és Pécs a legkeresettebb úti cél, közölte foglalási adatai alapján a szállás.hu. A szállásfoglaló portál közleménye alapján a toplistán szerepel még Gyula, Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, valamint Sárvár, Miskolc, Hévíz és Debrecen. A szilveszteri foglalások földrajzi megoszlása szerint az észak-alföldi régió a legkedveltebb, míg a Balaton környéke és a délalföld is jelentős vendégforgalomra számíthat. A vendégek 42%-a 2, 26%-a 3 éjszakára, 21%-a 1 éjszakára foglalt szállást az év végére. A szállástípusok tekintetében az apartmanok a legkeresettebbek, a foglalások több mint 33%-át teszik ki, amit a vendégházak, hotelek és panziók követnek. Megtelt szilveszterre a miskolctapolcai Ellipsum élményfürdő. A fürdőkomplexum évzáró programjára már 4 nappal szilveszter előtt elfogytak a jegyek, írja közleményében a Miskolci Fürdők Kft. A cég ügyvezetője elmondta, a látogatók egyedülálló éjszakai fürdőzés, DJ, valamint egy svédasztalos vacsora és pezsgő keretében búcsúztathatják az új évet. Az érdeklődés idén minden várakozást felülmúlt. A szervezők kiemelték, hogy a biztonság és a vendégek kényelme érdekében a látogatói létszámot korlátozták 400 főben, így garantálva a zavartalan kikapcsolódást. Az ünnepi időszakban nem csak az Ellipsum élményfürdőt, hanem a selyemréti strandfürdőt is sokan keresik fel a fürdőzők. Bíznak abban, hogy a jövőben még több fejlesztés valósulhat meg a miskolci fürdőkben, hiszen nagy igény van a minőségi fürdőélményekre, zárul a közlemény.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén borult párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A borult ködös helyeken szitálás, ónos szitálás, hószálingózás fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet -4 és +1 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek -5 és 0 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Az MCC vidéki központjai létrehozásával értékeket is ment. Azzal, hogy tehetséggondozó centrumokat hoz létre, felújítja, megóvja a nagymúltú, de sok esetben rossz állapotú, elhanyagolt vagy használaton kívüli épületeket. Olvassuk a tehetséggondozó kollégium honlapján. Az 1987-ben magára maradt miskolci avasszállót 2021-ben vásárolta meg a Matthias Corvinus kollégium. A munkálatok befejezésével Miskolc egy 12.000 négyzetméteres felújított műemléki rekonstrukción átesett épület együttessel gazdagodhat. Orbán Balázs kuratóriumi elnököt elsőként a rekonstrukció várható befejezéséről kérdeztük.
A tervek szerint, ha a kivitelezési eljárásban minden zökkenőmentesen megy, ugye a tervezési szakasz lezártuk, most indul a kivitelezési szakasz, hogyha minden a tervek szerint megy, akkor maga a kivitelezés jövő év első felében el tud indulni, és körülbelül egy 2 évvel kell számolni. Tehát én azt szeretném, hogy a 27-ben kezdődő tanévben már ugye itt kezdjék meg a korona vagy volt avasszállóba kezdjük meg a diákok a tanévet.
Adódik a kérdés, hogy nem csak az ifjúság nevelése, hanem azoknak a tereknek a gondozása, ahol mindezt a nevelést folytatták, mennyire a szívügyük?
Hát szerintem ez a két dolog szorosan összetartozik egymással, ugye úgy nem tudunk egy fiatal generációt nevelni, hogy közben rendezetlen az a tér, amiben ez a nevelés történik. Az még ehhez képest egy ráadás, hogy az sem mindegy, hogy ez a tér identitás szempontjából mit közvetít a fiatal generáció számára. Úgyhogy mi a Matthias Corvinus kollégiummal, amikor elkezdtük a Kárpát-medencei tehetséggondozó intézményrendszer kiépítését, akkor én magam is nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy itt elsősorban nem szállás, iroda, tanterem problémákat kell megoldani, még hogyha úgy is néz ki a dolog, hanem itt kulturális missziókat kell vállalni, és úgy válogattuk ki az épületeket, úgy találtunk helyszíneket a Matthias Corvinus kollégium különböző vármegyei, meg határon túli részlegei számára, hogy ebben egyben egy kulturális értékmentést is meg tudunk valósítani. Így kerültünk Miskolcon kapcsolatba a avasszállóval, koronaszállóval, kossuthszállóval, különböző neveken ismerték ezt az intézményt, de egy dolog biztos, hogy Miskolc ikonikus épületéről van szó, ami egy nagyon rossz állapotban lévő évtizedek óta romos, lepusztult, alapvetően üzleti hasznosítási logikával, nehezen tartalommal megtölthető intézménye volt, és szerencsére a város meg az alapítvány együttműködésben gyorsan kiderült, hogy a célok azok tudnak találkozni, és az alapítvány egy jó gazdája tud lenni ennek az intézménynek. Nekünk az a célunk, hogy egyrészt az MCC-ben tanuló tehetséges gyerekeknek is az otthona legyen, másrészt egy ilyen kulturális fellegvára legyen a városnak, tehát közösségi tereket, éttermeket, rendezvénytermet, kávézót is tervezünk, aminek az a lényege, hogy ne csak az itt lévő diákok, hanem valamennyi miskolci újra büszke legyen a volt avas vagy koronaszállóra.
Tehát mindazok a funkciók, amelyek voltak részben megvalósulnak, hiszen szállás lehetőség és étterem is lesz, említette. Itt a mostani házukban, a Szemere utcán, bármikor jön az ember, különböző termekben kis vagy nagyobb csoportok ülnek. Nyilván, hogy úgy kell kialakítani ezeket a tereket, hogy inspirálóak legyenek. Mit vettek figyelembe a tervezésnél?
Hát először is, ami korábban szép volt, azt nem kell elrontani, ez az alapszabály, amit...
A mozival mi lesz, azt mondja, mert arra biztos mindenki nagyon kíváncsi, aki Miskolc.
Igen, ugye a két nagy terem, ugye a moziterem, vagy az úgynevezett fehér és vörös terem, azt hiszem ez a hivatalos titulusa, ezeket a termeket szeretnénk rekonstruálni, és szeretnénk rendezvénytérként használni, nem csak, mint a Matthias Corvinus kollégium, hanem Miskolc városában bárki, aki ezt szeretné igénybe venni, tehát én azt gondolom, hogy pár év múlva az újra lehet egy opció mindenki számára, hogyha esküvőt, keresztelőt, bált, más városi közösség számára is érdekes eseményt szeretne megrendezni, akkor ezt nagyon jó színvonalon és jó minőségű rendezvényhelyszínen tudja megtenni ezekben a termekben. Úgyhogy ott is a történelmi rekonstrukció irányába indultunk el. Ami szép, azt nem kell elrontani, azt helyre kell állítani, és nyilván az épület hátsó oldalában, ami egy ilyen elhanyagolt, a Patak utcai részre gondolok, ott pedig egy modern oktatási funkciókat kielégítő intézmény szárnya, ami szintén létrejön, úgyhogy egyébként nem érinti a műemléki szárnyat, ami pedig főleg a fő utca felé látja el a felmerülő igényeket.
Mennyire lehet ez a különböző generációk közösségi tere? Mert hát az lenne a jó, hogyha fiatalok elvinnék a szüleiket is mondjuk.
Hát hogyne, ugye az MCC-ben Miskolc központtal több mint 400 gyerek tanul, ezek között vannak általános iskolások, középiskolások és egyetemisták is, bentlakók is, meg bejáró diákok is vannak. Ahogy ön is említette, van, amikor párhuzamosan 5-10 tanteremben zajlik a különböző kis csoportos képzés. Mi azt szeretnénk, hogyha ez az élénk diák élet, ez része legyen a volt koronaszálló épületének. Természetesen nyitva fog állni mindenki számára, aki szeretne ebédelni, egy tárgyalást lefolytatni, egy baráti találkozón részt venni, de aki bejön az épületbe, azt látja, hogy itt alapvetően egy fiataloknak szóló tehetséggondozó munka zajlik. Azt hiszem, vagy azt remélem, hogy a mostani Szemere utcai MCC is egyre híresebb azokról a nyilvános eseményekről, vitákról, beszélgetésekről, kerekasztalokról, amelyek szerintem az egész városi értelmiséget megmozgatják. Legkülönbözőbb témák kerülnek terítékre, minden héten más és más. Nyilván, hogyha egy még nagyobb rendezvény kapacitásaink vannak, akkor szeretnénk ebben is továbbra is előrelépni, mert én azt látom, hogy Miskolc polgári értelmiségében nagyon nagy érdeklődés van a világ dolgainak megismerése és megvitatása kapcsán, és az MCC, mivel hogy egy egész Európa több pontján működő, az egész Kárpát-medencében operáló tehetséggondozó intézmény, ezért rengeteg különböző szakértőnk, kutatónk, nemzetközi professzorunk van, akiknek a véleménye az itt színesíteni tudja a helyi közéletet. Én ennek is örülök, örök, és azt remélem, hogy ez a munka is, hogyha elkészül a koronaszálló, akkor még látványosabbá válik mindenki számára, és mivel, hogy még inkább frekventált helyen lesz, ez még több miskolcinak a figyelmére tarthatunk számára.
Lassan kinő egy generáció az MCC szárnyai alól. Mennyire marad meg a Holdudvar? Tehát maradnak-e közelben azok a gyerekek, akik mondjuk elkerülnek abból a városból, ahol tanulnak? Mit tapasztalnak?
Az egész MCC működési logikájának a lényege, hogy ne egy budapesti központú tehetséggondozó intézményt hozzunk létre, hanem legyenek különböző központok a különböző egyetemi városokban. Ez egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy a diákok számára akár a Budapesten való továbbtanuláshoz képest, akár a külföldön való továbbtanuláshoz képest a helyi egyetemi közösségben való maradás és az itt való továbbtanulás az jelenjen meg, mint opció. De úgy jelenjen meg, mint opció, hogy eközben nem kell lemondani arról, hogy egyébként megismerjék az egész világot. Mert az MCC rendszerein belül, miközben ők az miskolci MCC tagjai járnak a Miskolci Egyetemre, ami szerintem jó a térségnek, jó a vármegyének, jó a városnak, közben részt vehetnek egy nemzetközi programsorozatban, és ide-oda mehetnek ösztöndíjakkal, megismerhetik az egész világot, találkoznak diákokkal, fiatal kutatókkal, akik teljesen máshonnan jönnek. Szóval megélik-e, ki tudják elégíteni a kíváncsiságukat, fogalmazunk abban. Viszont a dolognak az a lényege, hogy olyan minőségű oktatást kapnak helyben, amilyen minőségű oktatást egyébként máshol is megkapnak a diákok, nekik ezért nem kell messzire menniük. Egyelőre jók a tapasztalataim, mert ha valaki itt tölti az egyetemi idejét, nem érzi úgy, hogy ő ebből kimarad, hogy kimarad valamiből, mert miközben itt tölti az egyetemi idejét, közben tágul a látásmódja, szélesedik a horizontja, az jobban meglátja később itt a lehetőségeket a környéken. Tehát itt keresnek maguknak munkát, itt vannak a barátaik, itt épülnek ki a kapcsolatait, az itteni politikai, gazdasági, kulturális, közigazgatási vezető rétegben nem elveszettként mozognak, hanem ismerősként, ráadásul egy mindenki által kedvelt és szerencsés esetben nagy becsben tartott ismerősként. Szóval azt látom, hogy az MCC működési modellje megkönnyíti az ő életüket. Egyrészt megkönnyíti abból a szempontból, hogy ne kelljen messzire menniük, és ne szakadjanak ki az otthoni környezetükből. Másrészt viszont abból az értelemben is megkönnyítő, hogy viszont megkapnak mindent, amit máshol megkaphatnak, és utána nagyon szépen, könnyebben, persze azt, hogy könnyű, az mindig könnyű mondani, de hogy talán könnyebben a kortársaikhoz képest könnyebben találnak maguknak kapcsolódási pontot és életcélt a felnőtt életben.
Én azzal zárnám ezt a beszélgetést, hogy bízzunk a fiataljainkban. Amikor a Huszárvágás című könyvét mutatta be, én elég sokat vártam magára, de nagy örömmel tettem ezt, mert itt az udvaron körbeálltak a gyerekek, és azt kell, hogy mondjam, hogy Orbán Balázs olyan tisztelettel beszélt a fiatalokkal, hogy tisztelettel kell feléjük közelítenünk, mert nagyon sok tehetséges fiatalunk van. Ön is így látja?
Igen, én is azt látom, mint a Miskolci MCC-be is, amikor csak időm engedi, akkor jövök, szerveznek nekem beszélgetéseket a diákokkal, elképesztően sok tehetséges gyerek van mindenhol. Akiknek gondolataik vannak, akiknek vágyaik vannak, akiknek céljaik vannak, ezekre mind érdemes odafigyelni, érdemes segíteni nekik a céljaik elérésében, és eközben arra is kapunk lehetőséget, és ezügyben szerintem a közeg befogadó az ő oldalukról, hogy elmondjuk, hogy mik azok az értékek, mik azok a fogózkodók, mik azok a kapaszkodók, amik fontosak ahhoz, hogy ne vesszünk el ebbe a globalizálódó, egyre bonyolultabbá váló, és egyre inkább értékek tekintetében rosszul álló világban. Tehát, hogy legyen valami, amire támaszkodunk, csak ezt mind diktátum nem fogadja el senki, ezt egy párbeszéd keretében, egy odafigyelés keretében, egy igazi oktató-nevelő munka a szó klasszikus értelmében, tehát ennek keretében lehet átadni a fiataloknak, de ha ezt megtaláljuk a formátumot, akkor sok szép és nagy siker vár ránk, és szerintem akkor nézhetünk optimistán a jövőre.
Az 1987-ben magára maradt miskolci avasszállót 2021-ben vásárolta meg a Matthias Corvinus Kollégium. A munkálatok befejezésével Miskolc egy 12 000 négyzetméteres felújított műemléki rekonstrukción átesett épület együttessel gazdagodhat. Orbán Balázs kuratóriumi elnököt kérdeztük a rekonstrukciós munkákról, valamint az MCC-ben folytatott tehetséggondozó program eredményeiről.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak. Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába, ripacsok színészek, az élet a tiétek, minek örre menni. Kezdjetek szeretni. Jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni, jó néha fázni, semmi nem mélázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, tele szájjal enni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor már megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet, kezdjetek el élni. Kezdjetek el élni.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. Ennek lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban mentorok segítik a diákokat tanulmányaikban, megmutatva nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, és szinte minden szakról, tehát már nem csak bölcsészhallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek mentornak. Így most 132-re bővült a mentor száma. Részletezte az elmúlt év eredményeit Ádám Anetta, Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelőse. A riporter Sütő Dávid felé.
Hogyan kezdődött a 2024-es év a programban? Sok szeretettel köszönteném is a hallgatókat. Hát a felsőoktatásban fél években élünk, gyakorlatilag fél év elejétől fél év végig, és hát a szokásos hatalmas nagy dzsamborival kezdődött a fél év eleje egy nagyon nagy táborral. Mindig úgy kezdünk a Tanítsunk Magyarországért programban, hogy az új mentorok találkoznak az új bevont osztályokkal, gyerekekkel, és ezt egy élménynap keretében ejtjük meg, ami színes, szagos, hangos, vidám és ismerkedős nap.
És hogyan telt ez az élménynap, milyen visszajelzések voltak, az új mentorok mennyire tudtak beilleszkedni, meg mekkora munka volt annak, aki például szervezte?
Mindig nagy munka annak, aki szervezi, és mindig nagy öröm mindenkinek, a szervezőknek és a résztvevőknek is. Azért nagyon fontos, meg fontosnak tartjuk ezt az első ismerkedős élménynapot, mert a gyerekek először jönnek be a programba, nem tudják, hogy hova jönnek. Nagyon sokszor életükben először járnak, sőt a legtöbben életükben először járnak az egyetemen, sokan Miskolcon se nagyon jártak, még önmagában az utazás is élmény. A hallgatóinak pedig azért hatalmas élmény, mert egy fél évig készülnek arra, hogy ők mentorok keveljenek, és mindig kivétel nélkül, még a leghidegvérőbb is borzasztóan izgul. Tehát nagyon-nagyon aranyosak, ahogy várják ezt a pontot, nagyon izgulnak, hogy mit fognak hozzájuk szólni a gyerekek, és eszméletlen élmény így tényleg kívülről azt látni, ahogy elolvad ez az izgalom, és ahogy átalakul kötődéssé, szeretetté, mert az első nap végén, ez tényleg egyébként szerintem nem is nagyon hiszik el az emberek, hogy hinnék el, aki nem látja, hogy úgy teszik fel a gyerekeket a buszokra, hogy ölelgetik egymást. Tehát majdnem ilyen sírós elköszönés van, pedig csak egy napot töltenek együtt, és egy hatalmas nagy töltés egyébként arra, hogy elkezdjenek kijárni a gyerekekhez az iskolába. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk ezeket az élménynapokat, közös élményeket.
És idén mennyi új mentort sikerült bevonni, mennyi régi mentor maradt még bent, körülbelül mennyi mentorral dolgoznak most itt Miskolcon?
Van egy dinamizmusa egyébként mindig a tavaszi, őszi fél évnek, az egyik egy kicsit kevesebb, a második fél év kicsit mindig erősebb. Ez nyilván azért van, mert szeptemberben jönnek az új hallgatók, és akkor ők lecsapnak erre a programra, olyankor szoktak többen lenni. De évek óta most már beálltunk egy ilyen 120-150 közötti létszám, és most ebben a fél évben pont befeleztük. Egyébként 132 mentorunk dolgozott aktívan. Amiért nagyon jó volt ez a fél év, hogy minden mentorunk nagyon-nagyon aktív volt, tehát végig dolgoztak, elvégezték minden feladatukat, úgyhogy itt a prémium ösztöndíjak kiosztásánál bajban is voltunk, mert egyszerűen nem tudtuk, hogy kinek ne adjunk, mert tényleg nagyon szépen és tisztességesen dolgozott szinte az összes mentorunk.
És mennyi iskola csatlakozott idén, nem tudom, hogy ez mennyire mutat növekvő tendenciát. 2024-es évben mennyi általános iskola csatlakozott?
14 iskolánk van továbbra, és az iskoláink száma nem növekedett, bár van most sorban álló iskolánk, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogyha a tavaszi fél évben is szépen tudjuk beiskolázni a mentorokat, és nem túl sokan végeznek, akkor talán szeptembertől be tud jönni még egy iskola majd, erre számítunk.
Ez úgymond minek a függvénye, egy iskolára hány mentor jut, úgymond mennyi mentorra van szükség ahhoz, hogy így pluszba iskolákat lehessen bevonni?
Szívünk szerint az igazság, hogy Miskolc környékén itt nagyon nagy szükség lenne rá, sorban állnak az iskolák, tehát tényleg. Mindig azt mondjuk, hogy annyi iskolát tudunk bevonni, ahányat el tudunk látni, egyetlen egy dolognak a függvénye, minél több mentorunk van, annál több iskola tud bejönni. Most gyakorlatilag úgy néz ki, hogy tényleg abban bízunk, hogy szeptembertől bejön még egy iskolánk. Erre van is egyébként esélyünk, mert most az ösztöndíjakat egy kicsikét átalakítják, megváltoztatják, és az eddig sem tanulmányi ösztöndíjhoz képest nem rossz ösztöndíj, most növekedni is fog, és ez valószínűleg azért vonzóbb is lesz a hallgatók számára, úgyhogy tavaszra várunk egy kis létszámnövekedést. Optimisták vagyunk nagyon.
Mentoráltakkal, iskolákkal kapcsolatban milyen programok voltak még ebben a fél évben, így 2024-ben, milyen programok voltak Tanítsunk Magyarország programon belül?
Van az év elején nagy táborunk, és akkor itt nincs vége az élménynapoknak, hanem a hallgatóink, a mentorok folyamatosan hozzák be hozzánk az osztályokat. És akkor szervezünk itt a gyerekek számára egy olyan kicsi élménynapot, amikor bejön az egész osztály, vagy csak akár a fél osztály, az is lehetséges, és akkor kézműveskedünk, játszunk, és nagyon fontos, hogy mindig van valami edukatív része is a programnak, tehát valamilyen egyetemi programot szervezünk nekik, de hát önmagában van egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amit most már tudnak a gyerekek, tehát azért készülnek az osztályok be hozzánk, mert hogy van az egyetemen egy paternoster, na ez mindent visz. Tehát egy lift, aminek nincs ajtaja, és soha nem áll meg, ez ugye olyan exotikus vonzóerőnek számít, hogy a gyerekek adják szájról szájra ennek a hírét, hogy ők ebben utaztak, és nagyon cukik van, aki ezért várja a mentor programot, hogy beszállhasson a soha meg nem álló liftbe. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez elég régi szerkezetet sokáig karban tudják tartani az egyetemen, mert ez egy erős vonzó tényező.
Ezen kívül még milyen egyéb programokat szoktak szervezni, vagy akár a mentorok, vagy itt a programközpontban mi az, ami még így egy fél évben szokott lenni, akár nagyobb mérföldkő, vagy nagyobb program?
Szeptemberben nagyon sűrűn kezdtünk. Egyébként az a jó ebben a csapatban, azért is jó mentornak lenni, mert egy nagyon erősen összetartó és nagyon kreatív, sajnos ezer ötlettel sziporkázó csapat, sajnos az időzőjelben volt. Úgy indítottunk szeptemberben, hogy megvoltunk a táborral, ami tényleg egy nagy szervezés, nagy munka, és kitalálták, hogy nevezünk be a főzőversenyre, a sportnapra. Jó, nevezünk be a főzőversenyre, amit egyébként teljesen véletlenül sikerült megnyernünk, úgyhogy ez nagyon nagy dopping volt, jövőre is mehetünk főzőversenyre. És hát így jönnek az ötletek. Nem olyan régen volt az Unicornis kongresszus, amit szintén a hallgatóink találtak ki és szerveztek meg, ami egy elképesztően jó hangulatú, csapatépítő estje a mentoroknak, és hát mivel az Unicornis a kabala állatunk, a szupererős kabala állatunk, ez ilyenkor minden, tehát a faldísztől kezdve a fejfedőkig minden unikornisos, sőt még a gumicukor is, tehát hogy unikornisos muffinok készültek, és hát ez egy ilyen nagy szeretetben, meg nagy vidámságban, meg nagy táncolásban eltöltött estét jelent. Ami most extra volt, az az, hogy pont erre az alkalomra kaptunk a Tanítsuk Magyarországért alapítványtól 30 darab laptopot, és ezeket rektorasszony, mint az alapítvány elnöke átadta a mentoroknak, amivel segíteni tudják az iskolai munkájukat. Minden iskolába kihelyeztünk mentorszámtól függően egy vagy két darab laptopot, és akkor nem kell cűgölniük az elektronikát, vagy nem kell az iskolait használniuk a mentoroknak.
Mentorok a gyerekekkel mit szoktak csinálni idén, milyen ötletekkel álltak elő a gyerekek felé, milyen programokat tudtak a gyermekeknek szervezni?
Hát már nagyon vérszemet kaptak a mentoraink. Tehát a budapesti kirándulás az most már nem extra. Tehát, hogy fogják, azért ebbe bárki, ha belegondol, nagyon-nagyon nagy dolog Szentdüládról, vagy akár Ongáról is felcűgölni egy osztálynyi gyereket, 4-5 egyetemista összefogva, és megszervezni egy, vagy Szendrőből például, megszervezni egy kirándulást, ami úgy néz ki, hogy felülünk a buszra, bebumlizunk Miskolcra, onnan fel a vonatra, el Budapestre, megnézzük a parlamentet, hogy voltak a fény, ma most egy kiállítás a fény, fény, látvány, kiállítás, oda is elmentek a hallgatóink, és most már tényleg pont mondták a mentoraim, hogy a paksi atomerőből szeretnének menni a gyerekekkel, és akkor mondták, hogy na jó, ácsi, egy kicsit gondolkodjatok, de mondták, hogy nem, mert hanem az ottalvos. Igen, ők így gondolkodtak, szereztek valahol egy egyházi iskolát, befogadják őket a tanterembe, tehát gyakorlatilag csak a bátorság és a fantázia szab határt, hogy mit csinálnak a gyerekekkel. A programnak egy nagyon fontos része, hogy ezek a gyerekek nagyon ritkán utaznak, és nagyon ritkán mennek a település határon kívülre. Tehát minden ilyen kiruccanás, akár egy miskolci kirándulás, és nekik hatalmas izgalom, és hatalmas élmény, és nagyon nagy tapasztalat. És a programnak ez az egyik cél, hogy kimozdítani a gyerekeket abból a szegregátumból, ahol ők felnőnek és élnek.
És amúgy így a év, fél év vége felé közeledve, itt voltam még bármi olyan program, akár itt a koordinátorok részéről, mentorok részéről, itt december környékén vannak-e programok még?
Vármink ránk egy nagyon fontos program, mert a mentoroknak fontos feladata az is, hogy a pályaorientációt segítség, és a Szimbiózis Alapítvány segítségével egy nagyon-nagyon jó pályaorientációban, meg pályaválasztásban, sőt, munkavállalói kompetenciák fejlesztését segítő anyagot kapunk, egy tananyagot gyakorlatilag, amit a mentorok el tudnak sajátítani, és a gyerekeknél tudják alkalmazni. Tehát nem csak szórakoznak a mi mentoraink, meg hozzák viszik a gyerekeket, hanem képzik magukat, és egyébként ez azért nagyon izgalmas, mert fiatal egyetemistákról van szó. És a gyerekek fejlesztését célozzuk meg, de közben ők is borzasztóan sokat fejlődnek vele. Úgyhogy ezek ilyen dupla fenekű, duplán hasznos történetek.
Mentorok itt az eltöltött évek során mit kapnak, mit fejlődhetnek ebbe a programba? Akár most mondjuk tekintsük ezt az évet itt 2024-ben, mit fejlődtek, vagy mit kaptak?
Ami látszik, nyilván az ösztöndi, meg a különféle juttatások, amit ad nekik a program, ez a külső máz. Ezt mindig mondjuk, hogy azért jó, mert vonzó lehet, meg a két kredit, meg a potyajötös, meg itt szoktak ezzel viccelődni a hallgatóink, de hogy valójában azt is mindig mondjuk, hogy az összetartó közösség egy ilyen hatalmas egyetemen 12 000 hallgatója van a Miskolci Egyetemnek, elképzelni is sok. Mindig mondom a gyerekeknek, amikor jönnek az osztályok, hogy hány gyerek jár az iskolába, és akkor mondják, hogy 356, attól függ, melyik iskolánkból érkeznek, és akkor mondom, hogy mennyire nehéz ezt elképzelni, hogy itt meg 12 ezer hallgató tanul ezen a nagy-nagy kampuszon, de tényleg egy nagy egyetemen könnyű elveszni. Bármilyen hihetetlen is, hogy sokan vannak, de mégis el lehet veszni. Ez a TMS közösség, ez meg egy elég összetartó, egymást segítő közösség, úgyhogy ad egy ilyet is, és ezen kívül, ami nem látszik, mert még a közösség is látszik, mert nyilván egy főzőversenyre elmegy egy TMS csapat, akkor az látható történet. Ami nem látszik, az a borzasztóan sok hozadék, amit a gyerekekkel való közös munka ad. Nagyon sokat fejlődnek a mentorok olyan kompetenciákban, ami a munkaerőpiacon, meg egyébként a felnőtt életben nagyon hasznos lesz, de az egyetemen meg könyvekből nem lehet megtanulni. Például az irányítási készség, a felelősségvállalás. Ugye mondjuk, hogy ezek a fiatalok mindig ez a mai fiatalok felkiáltás, és közben a mi mentoraink bizony felelősek, elviszik a gyerekeket, gondoskodnak róluk, kommunikálnak velük, borzasztóan erősen megerősödik ez a felelősségérzet, az irányítási képesség az, hogy kreatívan programokat talál ki. Ugye arról van szó, hogy olyan gyerekek, akik viszonylag ingerszegény környezetben vannak, számukra vonzóvá tenni programokat. Nagyon sokszor ők meg is ijednek a kihívásoktól, vagy nem túl jó a megküzdési stratégiaik, bármilyen helyzetben, ami izgalmas, vagy eltérő a előzőtől, arra azt mondják, hogy inkább akkor nem akarom. Rá kell őket venni, motiválni kell tudni gyakorlatilag a gyerekeket, ami a munkaerőpiacon majd azt fogja jelenteni egy értelmiségi számára, hogy neki vezetőként a beosztottjait rá kell arra venni, hogy hatékonyan végezzen munkát. Szóval egy csomó olyan kompetenciája fejlődik a hallgatónak, amit egyébként nagyon nehéz lenne másik közegben, vagy az egyetemi közegben fejleszteni. Arról nem beszélve, hogy amíg ők kontaktálnak, folyamatosan összeér két társadalmi közeg. A középosztálybeli vagy a felsőosztálybeli értelmiségi, és az a szociális közeg, ahonnan a mi gyerekeink iskoláink jönnek, a szegregált iskolák világa. Ezt nem lehet csak aggyal felfogni és megtanulni, hanem ezt érteni, érezni kell, és különböző szenzorokat kell hozzá kibocsátani. És a gyerekek együtt vannak, folyamatosan érik őket érzelmi impulzusok a gyerekektől, velük együtt vannak, és közben dolgoznak is velük, tehát tevékenységet is végeznek, megtanulnak olyan eszközöket, ami működik ebben a közegben. Szerintem ez a társadalom szempontjából talán a leghasznosabb hozadéka ennek a programnak.
Idén, ebben az évben az iskoláktól, vagy akár a gyermekektől, iskola vezetőségektől milyen visszajelzéseket kaptak?
Hála Istennek mindig kapunk ilyen visszajelzést, de tényleg, főleg így a karácsonyi időszakban az iskolai koordinátoroktól, meg hát folyamatosan kapcsolatban vagyunk az iskolai koordinátorokkal. Oda-vissza egyébként, mert nem is olyan régen volt bent egy osztály, akit nagyon félve engedtek el, mert hát az iskolának az egyik legizmosabb osztálya, és ide be az egyetemre is tartottak tőle, hogy esetleg gond lehet. Nagyon érdekes, hogy a mentorokkal a legvadulcabb gyerekek is kezes bárányként működnek. Tehát elképesztően. Mesélte, itt élmény napon az egyik kisfiú, nagyfiú, hetedikes kisrác nagyon elmélyülten rajzolt, és bármit mondtam neki, annyira érzékenyen figyelt rá, szófogadott, és mondtam a mentorának, hogy te, Milán, ez a kisrác, ez teljesen szófogadó, nagyon jó, ilyen az iskolában, és azt mondja, ó, hagyjad már, azt mondjam, tegnap arra mentem be az iskolába, egy harmadikos gyereket belegyűrt a kukába, de ahogy rászóltam, abban a pillanatban kirámolta. Szóval valahogy a mentor programnak van valami tényleg csoda ereje, a gyerekek érzik a feléjük irányuló elfogadás szeretetet, és ugyanígy viselkednek a mentorokkal, és velünk is, amikor bejönnek az egyetemre. Szóval oda azt akartam mondani, hogy pont beszéltem egy iskolaigazgatóval, és hálásan megköszöntem azt az osztályt, aki bejöttek hozzánk, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon jól viselkedtek a gyerekeik.
Akkor hát egy kicsit összegezzük az idei fél évet, vagy idei évet, mennyire volt programokban gazdag, mennyire volt inger gazdag, és hát a jövőbeli tervek még itt a programban.
Annyi minden történt, hogy észre se vettük, ahogy leperegtek a hetek gyakorlatilag. Most már azért nálunk is karácsonyi készülődés van, lehet érezni. A múlt héten még két élmény napunk volt, de a hétre már például nem jutott. Nyilván a hallgatóknak is ilyenkor egyébként a tanulmányaikra kell koncentrálni. Úgyhogy nagyon programdús volt a TMS fél év, de ehhez már hozzá vagyunk szokva, és hát izgalommal várjuk a következő fél évet. Jön a beiskolázás, jön a következő fél év kezdete. Nálunk a január, ez mindig arról szól, hogy a programot egy kicsit reklámozzuk, kicsit beszéljünk róla, kapnak a hallgatók Neptunban róla üzenetet, kiteszünk plakátokat, meg ki szoktunk települni egyébként a tantárgyfelvételi héten, mert hogy nagyon fontos, hogy minden fél évben legyen elegendő felkészülő mentorunk, hogy az összes gyerekünket, az összes iskolánkat el tudjuk látni, úgyhogy ez áll előttünk most, ez a következő feladat. Érdemes nézni a TMS hirdetéseket, mert februártól bárki jelentkezhet mentor. Egy jó kis TMS ösztöndíjra.
Sikeres fél évet zárta Tanítsunk Magyarországért programa Miskolci Egyetemen. Ádám Anett táta program miskolci szakmai felelősét hallottuk. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Ez év őszétől megkezdte első tanévét a Miskolci Egyetem zeneművészeti karának kortárs könnyűzenei szaka. A képzés Budapesten a Póka Egon Művészeti Akadémia falai közt valósul meg. A gitártanár nem más, mint a Kossuth és Liszt díjas gitáros Tátrai Tibor, aki nemrégiben Miskolcon koncertezett. Az idei tanévvel kezdődött meg a Miskolci Egyetem Könnyűzenei Intézetének a működése, és köszöntöm szeretettel most itt Miskolcon Tátrai Tibort, aki a gitár szaknak a vezető tanára.
Igen, a gitár tanszaknak. Nyilvánvaló a gitárosoknál is úgy tücsörgök, meg végül is az egész iskolának, könnyű és kortárzenei iskolának vagyok egy nem tudom, mi a jó szó erre. Címzetes docens vagyok, mert én soha nem jártam iskolába. Úgyhogy csak címzetes tudok lenni, és ezt nagyon komolyan gondolom, mert aki évtizedeken keresztül jártak iskolában, nagyon sok tudásra leenyelték ezeket a képesítéseket. Nekem ezelőtt még egy évvel is rettenetesen stresszes volt, hogy ebből belegondolok, hogy egy hasonló kategória megszólítás, és eltelt, ez így hidd el, eltelt egy év, hogy én ezt a lelkembe a helyére tudtam tenni. Nem is tudom, mit mondjak. Ezt nekem meg kellett élni, hogy úgy lettem ennek a dolognak a mire mondják ezt egy ilyen, hogy erre kell nézni, mert ez viszi itt a balhét, ő az, aki úgy gitározik, hogy mindenkinek kiszakad a szíve, és hogy ez nagyon szép, meg nagyon jó, de én oktatásban nem voltam soha. És elindult ez az évfolyam.
Hányan vannak a gitárszakon?
Gitár hatan. Hát ez a maximum, amit föl lehet venni egy évfolyamban. Én amióta ez az iskola elindult, benn vagyok állandóan, hallgatom az órákat, beszélek a fiatalokkal, és azt élvezem, hogy itt mindenki nagyon-nagyon-nagyon szeretné a tudást megszerezni, és mindent elkövet érte. És ráadásul azért az a millió, ami ebben az iskolában van, azért a Szakadáti Matyék nagyon, nagyon profin csinálták a felvételét, mert olyan magasra került a... Nem akarom túlturbozni, de a szellemi nívó. Egy olyan szín...
Na most én néztem a felvételi kritériumokat. Én azt olvastam ki, hogy konkrétan iskolai végzettség nem szükséges. Viszont abban az elméleti tudásban például, amiből nekik vizsgázni kellett, hát az derekasan minimum egy konzi végzettség.
Hát pontosan így van. Így van, és az iskolában a felvételénél mindenféleképpen szempont volt a tudás. Nagyon öreg legény vagyok. 8 kerületben nőttem föl. 8 kerületben éltem a 70-es években, 80-es években. Ott azt a szót, hogy szobagitáros, azt abban az időben rendszeresen használtuk azokra a srácokra, akik elképesztő jó füllel születtek, elképesztő rendben voltak minden hanggal, minden harmóniával, minden melódiával, de nem voltak bonyolult gyerekek, ha inkább egyszerűek vagy szegények, hát azt adta meg nekik a sors, hogy nem sziporkáztak. És akkor ez egy jó dolog, de ehhez a kategóriához, amit mi csinálunk, a szobagitározás már kevés.
Vannak elméleti tárgyak, és vannak gyakorlatok, és hogy nézem, zenekari gyakorlat is van.
Én a zenekari gyakorlatokban vagyok jelen, mert azt élvezem, nyilvánvaló, és olyan nagy dolog az, hogy nagy tudású, hangszertudású srácokkal beszélgetni a zenének arról a részéről, hogy hogyan leszünk szépek, jók. Nem tudom, hogy fogalmazom. A klasszikus zenében szabályok megalkotódtak évszázadok óta, és ez hála Istennek működik. Megtanulod a hangokat, és megtanulod, hogy kell eljátszani.
Ezzel szemben szerintem improvizálni, megtanulni nem lehet. Vagy valaki érzi, vagy nem.
Erről beszélek, hogy itt a szabadság által adott lehetőség, az lehet, hogy sok, vagy lehet, hogy olyan, hogy ki se használják, mert pontosan nincsenek olyan szabályrendszerek, mint ami a klasszikus oktatásban előfordul, hanem itt a végeredmény az, hogy tetszik, nem tetszik. Hogy alkottad meg, hogy csináltad meg. És ez az, amire az intellektus mindenféleképpen, az intellektusnak szüksége van, hogy szociálisan, globálisan, most hülyeségeket mondok, de a zenekarnak az egész mindenét érezzed, hogy te itt megszületsz. Amíg egy klasszikus zenékben, ha a hangszereden tökéletes vagy, akkor már be tudsz illeszkedni a klasszikus zenekarba. Itt ehhez mindenféle egyéb alkalmazkodás is volt.
Na most akkor én összegzem a dolgot, ez úgy néz ki, hogy egy egyetemen, egy oktatónak megvan a tantárgya, amit tanítania kell.
Igen.
Itt meg tulajdonképpen nektek kell kitalálni azt az egyéves anyagot, ahova A-ból B-be el akartok jutni, ugye?
Bizony, úgy gondolom, hogy erről sokat beszélgettünk a Matyival, Szakadáti Matyival, hogy ez hogy is fog történni, és hogyan is lesz. Mert egy dolgot mindannyian tudunk, ebből ez az első. Tehát,
igen. Na most mi múltunk? Igen, milyenek a növendékeid? Hogy haladtok?
Már a felvételnél volt szempont az, hogy kiválasztjuk azokat a fazonokat, akikben azt érezzük, hogy megvan a kreativitás, és a legfontosabb, hogy megvan a vágy az emelkedésre, ebben a műfajban az emelkedésre. És ez tökéletesen működik, mert a tanárok úgy vannak nálunk feltalálódva, hogy ahol nagyon kevés probléma van, de az a gitárszakon én szerintem Magyarországon, aki sokan tudnak nagyon jól gitározni, nagyon sokan így is tud, úgy is nagyon jól tudnak gitározni, sőt, még amúgy is nagyon jól tudnak gitározni, de én a Lukács Petát fiatal gyermekkora óta nézem, és ő nem bluesgitáros, meg nem jazzgitáros, hanem egészen szigorúan kortárs gitáros. Tehát a mai elektromos gitározásnak azt a csúcsát csinálja, ami minden vonatkozásban a legprogresszívabb. Hát nekik van a zenekaruk, a Mantra, ahol kifejezetten olyan fúziózenét játszanak, hogy nincsenek rá szavak. És hogy ez a muzsika, ha valakinek kell, ez ott van a Petánál. És a másik oldalon pedig ott van az Olivier, Lee Olivier a gitáros, aki pedig egy abszolút a lelkével, a szívével gondolkodó ember, és azt a fajta attitűdöt adja a srácoknak. És ez egy olyan jó gitár karszak ezáltal, hogy itt mindenről lehet beszélgetni. Nem arról beszélünk, hogy ki milyen, a tanítvány megoldotta a feladatot, hanem ez minden személyes és minden bensőséges.
Mint ahogy egy zeneoktatásnál is, hogy tulajdonképpen ez ilyen nagyon személyes kapcsolat, mintha szülője lennél ezeknek a gyerekeknek.
Nem azt kell megjegyezni, hogy most nagyon prostó leszek, hogy 6 meg 6 az mennyi, hanem hogy hallod, érzed a lélekben, hogy érkezik ez oda, hogy megy. Ez egy ilyen műfaj.
Hogy zajlanak a zenekari próbák? Kik játszanak együtt, azt kidönti el?
Az úgy van, hogy alakult 2 zenekar. Az A meg a B. És akkor hol az egyik, hol a másiknak vagyunk a próbáján felváltva, és a cél a zenekari próbáknál az, hogy az a dal, amit elkezdünk csinálni, amit egyébként játszik 4 ember, de itt a zenekarban 7-en vagyunk, és azt itt most meghangszereljük erre a zenekarra. Tehát egy dalt hallasz, azt nem abban a formájában hallod meg, hanem abban a formájában, ahogy ebben a zenekarban illik meghangszerelni. És akkor ez ilyen hangszerelési ötletelés és hangszerelési próbálkozás történik, ami ebben a műfajban a legfontosabb dolog, mert az, hogy az én hangszere, az én nótám úgy szólal meg, hogy a 3. hangnál már így fölkapod a fejed, és tudod, hogy mi, az azért van, mert az fel lett találva.
Na most lesz vizsga, neked osztályoznod kell.
Itt mindenki az 5-ösre hajt.
Szóval akkor jó színvonalon...
Sarokba szólítottál, mert én még életemben ideig iskolába sem jártam, nem, hogy ilyet adjak valakinek. Ezt majd át kell gondolom, hogy ez hogy van. Még hát szerintem a Petára hagyom, aki már egy pár évtizedet tanít.
Hát én köszönöm, örülök neki, hogy beszélgettünk, elengedlek, mert kezdődik lassan a Miskolci koncertetek, ahol az Állatok nevű zenekarnak a barátja kijött. Tél ide, és hát kívánok nagyon jó munkát nektek a egyetem berkeim belül is. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!
Ez év őszétől megkezdte első tanévét a Miskolci Egyetem zeneművészeti karának kortárs könnyűzenei szaka. A képzés Budapesten a Póka Egon Művészeti Akadémia falai közt valósul meg. A gitártanár nem más, mint a Kossuth és Liszt díjas gitáros Tátrai Tibor, aki nemrégiben Miskolcon koncertezett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebecca.